Ez itt a Tudomány On, Magyarország legújabb tudománykommunikációs podcastja, a mikrofonnál Bajcsi Áronnal.
Üdvözlök mindenkit a Tudomány On podcast heték részének második felében, ami szintén a vendégem Tamus Elvira Viktória, és a második részben pedig nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni, és már láttam, hogy kicsit felcsillant a szemed. A történész, mint szakma, vagy egyáltalán hívhatjuk ezt hivatásnak is?
Abszolút, abszolút. Szerintem ez egy olyan szakma, amit nagyon kell szeretned ahhoz, hogy csinálni tud. Az első részben említett problémák vagy kihívások miatt is, hogy mondjuk kevesebb a lehetőség, vagy hogy. Tehát, hogy nyilván nem programozó informatikusok vagyunk, nem tudunk bárhonnan dolgozni bárkinek, tehát, hogy ez ilyen szempontból kötöttebb. A posztdok lehetőségek, amiket az előző részben említettem, és sokszor az ember, és ha kap, akkor még a szerencsés kategóriába tartozik, de mondjuk kap egy lehetőséget egy teljesen másik városban, egy másik országban, ahova utaznia kell, ami nem biztos, hogy egyszerű, ha már családod van, egy kialakult életed, úgyhogy ezek miatt a kihívások miatt abszolút szerintem egy szerelemnek kell lennie, egy hivatásnak. Meg valahogy azt gondolom, hogy minden szakma akkor igazán jó, és igazi, és hiteles, hogyha az ember hivatásnak érzi. Vagy legalábbis így vagyok vele.
Ez tök jó egy szakmabelitől ezt hallani. Körülbelül tudjuk, hogy egy vegyész vagy biológus mit csinálna a laborban a hétköznapokban. Viszont te, mint történész, a te napod az hogy néz ki?
A doktori életről azt a mondatot hallottam, és egyébként ez lehet, hogy nem is annyira különböző egy történész is egy vegyész esetében, hogy a PhD az nem egy sprint, hanem egy maraton. Tehát, hogy erre nem tudsz úgy ráfutni. Nem azt mondom, hogy egy mestert az ember könnyebben elvégez, de azért egy rövidebb intervallum, kisebb lélegzetvétel, mint egy doktori. Hozzá kell szokni ahhoz. Szerintem több dologhoz nagyon hozzá kell szokni, és akkor itt bele tudom fűzni azt, hogy mit csinál egy történész egy nap során. Hogy elsősorban nyilván van egy témavezetőd, vagy témavezetőid, de hogy kicsit így magadnak vagy a főnöke. Tehát nagyon magadnak osztod be azt, hogy legalábbis történészként, hogy mit csinálsz, hogy akkor a reggeli felkelés után most éppen mit olvasol el, vagy mit írsz meg. Tehát, hogy kell egy nagyfokú kitartás, és egy fegyelem szerintem ahhoz, hogy egy doktorit az ember végigcsináljon. Mert sokszor kevés a deadline, kevés a határidő. Nem kell, nem tudom, hetente leadni valamit, hanem nagyobb etapok vannak, és emiatt az embernek nagyon figyelnie kell arra, hogy fegyelmezze önmagát, és ne csúszson szét ezekkel a dolgokkal. Ez nyilván mindig attól függ, hogy éppen mind dolgozom. Tehát, hogyha mondjuk készülök egy előadásra, egy konferencia előadásra, akkor azon a paperon, azon az előadáson fogok dolgozni, azt fogom írni. Hogyha az ember éppen kutatni készül egy levéltárba, akkor azt csinálja, az azt megelőző hetekben mondjuk, hogy átnézi az online adatbázisát annak a könyvtárnak, levéltárnak, hogy mi az, amire szüksége lesz, hogy ezt ne ott kelljen mondjuk megtennie. Hogyha éppen adatokat dolgozó felforrásokat, akkor átírod ezeket, lefordítod, elemzed, akkor ezzel töltesz nagyon sok időt. Ha megvannak az elemzett forrásaid, anyagaid, akkor jön az a szakasz, hogy write up, tehát amikor megírod a fejezetet, amikor csak az ember ír, és aztán a témavezetője tanácsai szerint átírja. Viszont ezen kívül nagyon sok más dolog is van, ami egy napomba belefér. Például az egyetemen előadásokra elmegyek, akár tanórákra, szemináriumokra, konferenciákra, meghívott előadóknak a beszédeire, konferenciákra járok, ezt említettem az előbb, én magam is tanítok, tehát vagy szeminárium, vagy supervision, ez egy diák, egy tanár óra, ami különleges Oxfordon és Cambridge-ben, amit tartok. Igen, úgyhogy ezek mind beleférnek egy napomba.
Annyira nem szeretnék előre, de mivel te 16. századi történések után kutatsz, milyen forrásokat tudsz felhasználni? Mert ez nem most volt, és nem tudom, hogy mennyi minden maradt fenn, ez érdekel az, hogy milyen forrásokat tudsz felhasználni. És persze aztán jön a következő kérdés, hogy egy könyvtár is levéltál, hogy na, hogyan néz ki, tehát ha össze tudod kötni, akkor...
Jó, én megpróbálom. Az, hogy milyen forrásokkal foglalkozol, az nagyban attól függ, hogy milyen történettel, milyen történettel foglalkozol. Tehát, hogyha politika és diplomácia történettel, mint én, akkor szerződések, követeknek a megbízó levelei, követeknek a jelentései, különböző egyéb levelezés diplomaták között, vagy az udvar és a kiküldött diplomatája között, utazási leírások, tehát különböző utazóknak a leírásai, akik mondjuk hozzájárulhattak diplomáciai folyamatokhoz. Ha fennmaradtak például források bizonyos tolmácsoktól, vagy olyan emberektől, akik közvetve vagy közvetlenül hozzájárultak ezekhez a kapcsolatokhoz. Pápai levelek például. Nagyon más, hogyha mondjuk az ember társadalomtörténettel foglalkozik, vagy vallástörténet, vagy különböző, vagy jogtörténet, akkor más-más forrásokkal dolgozik. Van, aki levelekkel, tehát különböző személyes emberek személyes leveleivel ismerik egy olyan projektet, aki az öngyilkosságot kutatja a 19. században, és akkor ő mondjuk utolsó leveleket néz át. Ha gazdaság történettel foglalkozol, akkor megint más adatokat kutatsz. Az, hogy mi marad fenn, az is egy nagyon érdekes kérdés. Sajnos soha nem annyi, amennyit egy történész szeretne, hogy elérhető legyen. Tehát, hogy nyilván maradnak ilyen foltok. De hál' Istennek azt gondolom, hogy sok minden, meg nyilván amikor elkezded a témádat kutatni, tehát amikor jelentkezel egy témával, akkor azért tudnod kell bizonyos forrásokról, hogy amit majd kutatni fogsz tudni. Ugye vannak források, amik kiadatlanok, tehát hogy levéltárakban tudod őket megtalálni, és vannak olyan források, amiket már kiadtak különböző szerkesztett könyvekben, ezeket forrás kiadásoknak hívjuk, amiket vagy online tudsz elérni, vagy pedig fizikai formátumban, és általában mind a kettőt felszokták használni a történész doktoranduszok és történészek. Vannak online elérhető források a levéltári források közül is, tehát amiket mondjuk digitalizáltak, ha nem, akkor pedig te mész el, és te fotózod le ezeket a dolgokat. Úgyhogy hogy néz ki egy levéltár? Ez nyilván változó. Általában le kell tenned a cuccodat, amikor megérkezel. Általában egy laptoppal mehetsz be, egy jegyzetfüzettel, és legtöbb helyére csak ceruzát engednek be. Tehát, hogy tollat nem vihetsz be, csak és kizárólag egy grafitceruzát.
Ennek van valami oka?
Valószínűleg az, hogy minek kevesebb esélyed legyen megrongálni a forrásokat, tehát így egy ilyen védelmi dolog, és azzal készíthetsz jegyzeteket, vagy a laptopoddal. Nagyon sok forrás van, amit, és egyre több forrás van, amit le lehet fotózni telefonnal vagy fényképezőgéppel, ha nem, akkor át kell írnod ezeket. Én például nagyon sok olyan forrás néztem meg most Párizsban, az Archives National de France-ban, amelyeket mikrofilmen tudtam elérni. Tehát, hogy egy ilyen diát kellett befűznöm, és ott megnézni a forrásokat, aztán pedig digitalizálni, ami azt jelenti, hogy egy másik kis gépbe befűzni a mikrofilmet, és ilyen fotót készíteni a nekem kellő számomra szükséges forrásokról. Ha könyvtárba mész, akkor pedig nagyon sokszor, vagy szintén levéltárba, de nem mikrofilmet tekintesz meg, hanem egy régi könyvet mondjuk, vagy krónikát, akkor pedig ez úgy néz ki, hogy a nagy könyvet különböző kis párnákra kell letenned, hogy ne sérülhessen meg, tehát nem csak úgy simán az asztalra, és ilyen hosszú zsinórszerű dolog van, amit még szintén használnod kell, de általában egy ilyen nehezék van, azt a lapokra le kell tenned, hogy olvasni tud, mert ugye vannak könyvek, amik innen ezen nyílnak. Viszont Azt is fontos itt elmondani, hogy, hogy rengeteg könyv van, ami, ami hát említett, 16. század nem most volt, ugye még régebbi források, amik rendkívül sérülékenyek, vagy, vagy nagyon sérültek, tehát azokat nyilván nehezebb megfogni, van, amihez kezdjük el, sokszor nehéz olvasni, úgyhogy mindenképpen egy kihívás.
Nagyon jól olvasóval gondoltam, mert pont ott van a következő kérdésem, hogy milyen állapotban vannak ezek. Egyébként egy kis off kérdés, én is bemehetnénk ilyen levéltárba látogatóként?
Így van. Például az ALN, az Arsenal Párizsban, az egy olyan hely, ahova bemehet az ember abszolút látogatóként, vannak kiállítások, körbe is vezetik az embereket, tehát hogy mint egy múzeum tulajdonképpen. A dokumentumoknak a megtekintése a levéltárban az egy másik dolog. Van, ahol elég az, hogyha az ember beiratkozik, és vesz egy éves tagságot, és akkor megtekinthet bizonyos, megtekintheti a forrásokat. Viszont vannak bizonyos források, amikhez kérnek valamilyen témavezetői ajánlást. Tehát a témavezetőnek írnia kell, nekem is volt ilyen, egy levelet arról, hogy én XY vagyok, ezt is ezt kutatom, és ezért kell, hogy én megtekintsem ezt a forrást. Tehát nyilván, hogyha az embernek nincs történész jogviszonya PhD-ben, meg témavezető, akkor lehet, hogy ezeket nehezebb. De alapvetően szerintem nem. Sőt, ismerek is olyanokat, akik beiratkoznak és forrásokat tekintenek meg úgymond hobbiból, mert érdekli őket.
Ahogy már beszélni, hogy 16. századról van szó, azt tudjuk, hogy nagyon sok nyelven beszélsz, viszont egy 16. századi nyelv, az neked mennyire nehéz? Tehát mennyire, úgy is kérdezhetem egyébként, mennyire érthető a mai nyelvhez képest? Tehát mondtad azt, hogy át kell írnod, találkoztál olyan, ami mondjuk akár angol, akár francia, hogy nem tudtad úgy elsőre?
Uh-huh. Mi van ott írva?
Igen, ez gyakori élmény, és ez egy rendkívül izgalmas kérdés. Történésznek azt gondolom, hogy mindenképpen kell ismernie idegen nyelveket, tehát hogy ha csak nem, van néhány téma, amihez nem, de én azt gondolom, hogy egy történész azért tudjon más nyelveken is olvasni. Abszolút. Hát ugye ott van a latin, ami egy elengedhetetlen nyelv a politikai és diplomácia történetben nagyon-nagyon sokáig, tehát a 16. században még mindenképpen a források nagy része latinul íródik. Nekem vannak forrásaim franciául és olasz nyelven is. Amit fontos kiemelni, hogy a latin, ez a bizonyos humanista latin, ami a 16. században divik, ez azért teljesen más a klasszikus latintól, tehát hogy sok minden változik szóhasználatban például, és a francia meg az olasz, amit mondjuk én olvasok, az nagyon más, mint amit ma használnak francia vagy olasz nyelven. Különböző dialektusok vannak, akkor még teljesen más szavakat használnak, vagy máshogy írják a betűket. Úgyhogy ez mindenképpen egy kihívás, hogy ezeket az ember értse, és ez igazából nagyon sok forrást el kell olvasni, és akkor talán az ember megismeri annak a korszaknak a nyelvét, vagy egy bizonyos diplomatát, ha kutat annak a szóhasználatát. Illetve hát, amit mondtál, másik kihívás, egyetlen elolvasni ezeket a forrásokat. És tulajdonképpen ez egy külön tudomány, egy szakma, ugye a paleográfia. Paleográfia foglalkozik azzal, hogy a paleográfusok foglalkoznak azzal, hogy különböző dokumentumokat elolvasni, hogy egyetem mi van ide írva. És ez is nagyon-nagyon változó századonként, hogy hogyan írják a betűket. A kontextus nagyon fontos, hogy ez egyházi dokumentum, vagy mint mondtam, mondjuk diplomáciai. Úgyhogy ebben nekem is sok segítségre van szükségem. Többek között ezért is dolgoztam a Történettudományi Intézetben másfél éve, hogy egy kiváló latin filológussal dolgozhattam együtt, és ő segített nekem nagyon sok mindent elolvasni. Úgyhogy ez igen kihívás. Illetve amit még tudok említeni, hogy ezeknek külön neve is van sokszor, tehát hogy ilyen Old English, meg Old Dutch, vagy Middle French, tehát hogy ezeknek a nyelveknek a korszakolása is egy érdekes dolog. De én azt gondolom, hogy ugyanúgy meg lehet tanulni, mint ahogy hogy nagyon sok mindent a kémia területén is meg lehet tanulni, ami biztos, hogy egy átláthatatlan dzsungelnek tűnik, hogyha az ember nem azon a területen dolgozik, de ha kellő időt, éveket eltölt és tapasztalatot szerez, akkor szerintem ez egy idő után talán rutinná válik. De kihívások mindig vannak.
Nagyjából sejtem erre a kérdésre a választ, de azért meg fogom kérdezni, hogy mennyit kell utaznod ahhoz, hogy válaszokat találj a kérdéseidre? Mennyi ideig tart, most nyilván kérdéstől függ, de mennyi ideig tart, amíg egy probléma megtalálod a választ, akár egy kérdésre vagy szövegre?
Szerencsére és sajnos sokat kell utazni. Szerencsére azért, mert rengeteg helyre eljutsz, vagy a levéltári kutatásaid miatt, vagy a konferencia részvételeid miatt. Tehát én idén voltam Németországban, Angliában, Franciaországban, Spanyolországban, Magyarországon konferenciák és kutatás miatt ezeknek az országnak különböző városaiban. Ami nagyon izgalmas, tehát hogy ez egy abszolút egy ilyen highlightja szerintem a történelem történész létnek, hogy sokat utazol, és sok helyre eljutsz, és ha már ott vagy, akkor nyilván körülnézel, meg a múzeumot megnézed, meg embereket ismersz meg, úgyhogy ez nagyon izgalmas. Sajnos olyan szempontból, hogy nyilván ez ennek vannak költségei, meg nyilván, hogyha az embernek családja van, vagy kapcsolata van, ezeket azért nehezebb kivitelezni egy idő után. Vagy jelenthet nehézséget. És hogy mennyi ideig tart, még választ kapok a kérdésemre, ez egy változó dolog. Van, amikor az ember talál egy olyan forrást, vagy a forrásban olyan részletet, ami hirtelen nagyon hasznossá válik, és nagyon gyümölcsöző lesz ezzel a forrással dolgozni. Még máskor, de hát ezt szerintem neked abszolút nem kell magyarázni, hogy gondolom te is nagyon sokszor, vagy sokáig, sok időt eltöltesz a laborban, anélkül, hogy mondjuk olyan komolyabb eredményt fel tudnám, tehát még nem tudom, ez nálatok, hogy
ez nem. Szerintem ez mindenkire igaz.
Tehát ez ugyanúgy szerintem a történészeknél is, hogy nagyon sokszor csak olvas, meg kutat, meg halad, meg nem tudom, nézegeti a forrásokat, de hogy sokáig nem jut sehova, vagy legalábbis, vagy mondjuk túl sok perspektíva van előtte, és akkor nem tudja, hogy melyik úton menjen. Úgyhogy hát itt jön vissza az, hogy ez megint csak egy maraton. Tehát, hogy itt sajnos nem garantálja senki azt, hogy azok a mérföldkövek, amiket mondjuk a doktorid elején kitűzöm magadnak, hogy nem tudom, 2021 márciusáig eddig jutok el, 2023 májusára ez az eredményem meg lesz, hát vagy meg lesz, vagy nem. Szóval kell a kitartás.
Szerintem a doktorandus társaink ezben maximálisan egyetértek, és én nem úgy mondanám, hogy maraton, hanem a spartatlan, ami 200 valahány kilométer, inkább ezt mondanám.
Lehet, hogy jobb ez.
Említetted a konferenciákat, én is láttam az önéletrajzodban. Hogy néz ki egy történész konferencia? Gondolom nem visztek magatokkal szobrokat, könyveket, meg ilyesmi, hanem tehát, hogy amikor történészek összegyűlnek, mi történik olyankor? Nyilván elmélkedés, beszélgetés, csak hogy annyira kívjásik az emberek látókörébe egyébként, hogy maga a történész szakma, hát mi a történész konferencia? Hogy néz ki? Javasd be minket, légy szíves.
Ez függ attól, hogy egy kisebb konferenciára mész, ahol mondjuk van, nem tudom, 30 előadó, és különböző panelek vannak, ahol mindenki részt vesz, vagy pedig egy nagy konferencia, ahol egy sávban sok-sok panel fut egyszerre. Voltam idén egy olyan konferencián Madridban, ahol egy teremben zajlott az egész konferencia, tehát hogy volt egy bevezető, és aztán különböző panelek, vagy szekciók, ahol egy bizonyos téma köré csoportosuló előadások voltak egymás után, lebontva azt szerint, hogy a szervezők hogy csoportosítják ezeket a paperket. És egy-egy panel vagy szekció után pedig van egy ilyen discussion, kérdések és válaszok, és utána pedig szünet. És akkor természetesen ezek megspékelve a közös evésivás, közös találkozók, és sokan azt mondják egyébként, és egyébként is ezzel egyetértek, hogy rengeteg izgalmas dolog nem feltétlenül az előadásod utáni hivatalos kérdés-válasz során történik, hanem ezek a nagyon izgalmas találkozások utána, mikor az emberek, mikor oda megy hozzád valaki, hogy hallottam, amiről beszéltél, izgalmas, és vagy egy kérdést tesz fel, vagy javaslatot, tanácsot ad, hogy szerinte ezt hogyan csináld, főleg akkor, hogyha egy szenior kutatóval tudsz beszélgetni, és rengeteg izgalmas találkozás van ezeken a konferenciákon. A másik, egy kicsit más típusú előadás, amit említeni tudok, az pedig mondjuk a Leeds-i középkorász konferencia, ez a két legnagyobb világszinte legnagyobb középkorász konferenciának az egyike. Ez egy nemzetközi konferencia, ahol hát ezt úgy képzeld el, hogy 4 napon keresztül tart a Leeds-i Egyetemen, és reggeltől estig, valamint általában van, ugye sávok vannak, különböző idősávok, és egy sávban 40-50 panel fut egyszerre. Tehát, hogy én erre a Leeds-i konferenciára szerveztem két szegedi hallgatóval egyébként egy szekciót, és a miénk volt az 1320-as számú szekció, és még sok volt utánunk. Úgyhogy, na, az megint más élmény, mert különböző kisebb termekbe zajlik, tehát hogy nyilván ritka az, hogy 50-60-an eljöjjenek a te szekciódra, mert ugye annyira szerteágazó, kiadnak egy ilyen nagyon vastag könyvet arról, hogy tulajdonképpen az a program, és akkor az emberek így bekarikázzák, hogy kiemelik, hogy mi az, ami érdekli őket, és ha pont egyszerre fut egy másikkal, akkor arra fog elmenni. Szóval, hogy itt általában mondjuk kisebb a közönséged, viszont nagyon hasznos találkozások ezek is. Tehát egy networking szempontjából meg kiváló az, hogy 4 napig egy helyen van a világ, majdnem összes középkorászat. Úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas események ezek. Viszont a kihívás is, mert és ez szerintem azért hasonlít a te területedhez is, hogy be kell mutatkozni. És meg kell mutatni azt, hogy te mondjuk az elmúlt fél évben mit csináltál, és elég bátornak kell lenni ahhoz, hogy bizonyos dolgokat kijelents, vagy következtetéseket bemutass. Uh-huh. Sokszor a területeden évtizedek óta dolgozó szakemberek előtt, tehát ugye ez azt gondolom már önmagában egy félelmetes feladat, vagy legalábbis mindig nagyon izgulok. De én azt gondolom, hogy nagyon megéri ilyenekre járni néhányszor, per alkalom egy évben, mert akkor is a kritikát kapsz, nagyon-nagyon hasznos iránymutatások ezek.
És nagyon jó, hogy említetted a networkinget, mert szintén szoktam a mentoráltalmények a középiskolásoknak is mondani, hogy a kapcsolati hálót kell folyamatosan bővíteni, mert sose tudod, hogy mikor fogsz vele összefutni, vagy netán vele dolgozni. Igen. Vagy ha van egy szakmai kérdésed, és akkor tudod, hogy ő vele foglalkozik. Icipicit kanyarodjunk el a doktori területét felé, ami úgy hangzik, és most fel fogom olvasni, nem tudom ezt így szépen fejből. Középkori és a kora újkori európai politikai diplomáciai vallástörténete. Hú. Hát ugye mi azt beszéltünk meg, hogy először beszéljünk arról, hogy ebben a korban ez a diplomácia az hogy nézett ki?
Igen, így fogalmazom meg a területet, amin dolgozom, vagy ami érdekel engem, tehát, hogy mondjuk késő középkori 15. század, és korai 16, esetleg kicsit a 17. század eleje az, ami érdekes a számomra. Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy mi a diplomácia, és ez hogy nézett ki akkor. Ugye manapság ezt talán úgy tudnak megfogalmazni, hogy államközi kapcsolatok, tehát különböző szuverén országoknak az egymással folytatott kapcsolatai. Ez a 16. század elején, ami engem igazán érdekel, olyan szempontból más, hogy itt azért főként az uralkodók és dinasztiák közti kapcsolatra kell gondolni. Az én szűkebb témám ezen a területen belül az első Ferenc francia király és első János, vagy ahogyan szélesebb körben ismerjük Szapai János magyar királynak a kapcsolata, illetve ennek az európai kontextusa, tehát a francia Habsburg-oszmán kapcsolatok és nagy politikai, nagyhatalmi rivalizálásoknak, versengéseknek a kontextusa. Szóval ezek a francia-magyar diplomáciai kapcsolatok főként ennek a két uralkodónak a kapcsolatai értjük ez alatt. És itt még az is nagyon érdekes, hogy ugye egy nem egységes Magyarországról beszélünk, tehát a 1526 és 40 között ugye két megválasztott királyunk van, első Ferdinánd, a Habsburg uralkodó, ugye Szapai János. Tehát itt még az is kérdés, hogy akkor pontosan, amikor azt mondom, hogy magyar király, meg magyar diplomácia, akkor ezt mit értek ez alatt, ezt pontosítani kell. A másik diplomácia, tehát, hogy Gerard Mattingly-nek van egy Renaissance diplomácia című könyve, amiben arról beszél, hogy tulajdonképpen a diplomácia hivatása az a itáliai városállamok között alakul ki, 4.-5. századtól kezdve, és ez az, ami majd később tulajdonképpen szakmává válik. 14. Lajosnak már különböző szempontjai vannak arra, hogy mondjuk ki lehet francia diplomata a 17.-18. században. És ez a kettő közötti időszak, a 16. század eleje, ez az, ami még azért nagyon sok esetben középkori mintákat mutat. Tehát, hogy nem feltétlenül képzik ezeket a diplomat, nincs egy diplomata suli, ahol járnak ezek az emberek. A készségei, kapcsolataik miatt választják ki őket különböző külszolgálatra, különböző misszióknak a teljesítésére. És az is nagyon érdekes egyébként az ő esetükben, hogy hogyan jutnak el A-ból B-be. Tehát hogyan jutsz el 1522-ben Párizsból Budára, vagy Konstantinápolyba. Mennyi ideig tart ez? Ugye milyen akadályokon kell keresztül vergődnöd magadat, hogy megőrizd például az inkognitódat, hogy ne jön rá egy ellenséges területnek az uralkodója, hogy te éppen átmasírozol a területén. Illetve a másik érdekes dolog, hogy ugye nem, ezek a diplomaták nem tudtak napi szinten tárgyalni az uralkodóval, aki elküldte őket, tehát tulajdonképpen volt egy megbízó levelük, amiben le volt írva az, hogy mire kapnak ők hatalmat, megbízatást, de ha egy nagyon más helyzettel találkoztak abban az udvarban, ahol megérkeztek, akkor nagyon sokszor elég gyors és önálló döntést kellett hozniuk, hiszen hetekbe telt volna, hogy mondjuk hazaküldjenek egy levelet. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy más világ volt akkor.
És azóta hogyan változott meg ez a diplomácia? Tehát hogy fejlődött ez így a korra előre haladva? Vagy jó tettem fel a kérdést?
Igen. Végbe ment, amit említettem is az előbb, 17.-18. század során, most nagyon leegyszerűsítve, egy ilyen professionalization, tehát hogy folyamaton a diplomácia, tehát hogy egyre inkább, egyre nagyobb hangsúlyt fektettek az uralkodók, és aztán az államok arra, hogy mi alapján választják ki a diplomatákat, és őket hogyan vagy ezeket a diplomáciai küldötteket, és őket hogyan képzik ki. És ma már nyilván megkülönböztetünk ugye karrierdiplomáciát, amikor valaki végjárja ezeket a lépcsőfokokat, vagy esetleg más módon kerül ilyen megbízatáshoz, úgyhogy így fejlődött ez a szakma. Egy példát tudok említeni egyébként az én korszakomból, egy nevet, egy nagyon érdekes kasztíliai spanyol úriember, az a neve, hogy Antonio Rincón.
Vele ismerős a neve.
Foglalkoztam az utóbbi időben, ennek örülök, ő a francia királyt szolgálta, Habsburg ellenes diplomáciai tevékenységében, és ő volt az, aki a lengyel, illetve a magyar udvarokba elutazott szövetség alapítási célból, illetve aztán Konstantinápolyban is járt, majd szegényt Észak-Itáliában gyakorolták meg Habsburg erők. És például az ő karrierjének a felfejtése egy nagyon érdekes feladat, azon gondolkodni, hogy ő spanyolként, francia szolgálatban mégis milyen technikákkal és milyen tudással felvértezve tárgyalt mondjuk Budán, vagy Krakóban, vagy Konstantinápolyban. Ez egy nagyon izgalmas feladat, és ezen dolgozom most.
Mikor készülünk el a podcastra, említettél két fogalmat, a New Diplomatic History és az Agents of Diplomacy. Ezeket azért is említetted meg, mert mostanra nagyon trend lett az, hogy nem a királyi leveleket olvassátok, hanem ezeknek az embereknek az írásaid. Mit lehet ezekről tudni? Mit tudtok ti ebből kiolvasni? Uh-huh. És ezek, most nem tudom, lehet ilyen kérdés feltenni, milyen hatással lehet mondjuk a mostani világra, mi ránk? Ha egyáltalán van hatása, persze.
Érdekes kérdés nagyon. Igen, tehát a New Diplomatic History az egy olyan módszertani iskola, ami kicsit felélesztette az egyébként meglehetősen old school-nak számító politika és diplomácia történetet. És tulajdonképpen az a lényege ennek a történetírásnak, hogy több szempontból kiszélesíti a fókuszt. Tehát amit említettél, hogy nem csak királyi leveleket, szerződéseket vizsgál, hanem megpróbál olyan forrásokat is bevonni az elemzésbe, amire korábbi történészek mondjuk nem gondoltak. Tehát, hogy olyan levelek, a kicsit amit említett, hogy agents of diplomacy, tehát hogy ezek a diplomáciai ágenseknek, szereplőknek a szemszögéből, az ő utazásaik, kihívásaik, választásaik szempontjából felfejteni ezeket a kapcsolatokat, ahelyett, hogy csak az uralkodói levelekre, vagy az uralkodók motivációira, szándékaira tennénk hangsúlyt. Ez nyilván nagyon forrásfüggő, hogy miről találsz forrást, nyilván csak azt tudod elemezni, de rengeteg olyan trend van, vagy hát ezen a trenden belül sok olyan kezdeményezés, ami arra teszi át a hangsúlyt, hogy amit ezelőbb említettem, hogy más korábban nem használt forrásokat bevonjon a vizsgálatba. Például nekem Leidenben volt egy oktatóm, aki különböző 17. századi, 18. századi nagykövetségi épületeknek az építészetét, a felépítését, a bútorzatát, a berendezését kutatja, hogy ezek milyen célokat szolgáltak, és mit mondanak el nekünk. Úgyhogy ezek érdekes dolgok, vagy például nagyon nagy hangsúlyt fektetnek ma már mondjuk a nők szerepére a diplomáciában, tehát mondjuk egy királynénak, egy hercegnőnek, vagy egy diplomata női hozzátartozónak, feleségének milyen szerepe volt a diplomáciai folyamatokban, mit tudott esetleg elintézni, vannak-e levelei, vannak-e leírásai. Tehát, hogy a New Diplomatic History az mind a szereplőket kiszélesíti, tehát, hogy kik azok, akik igazán részt vesznek ezekben az államközi vagy dinasztiaközi folyamatokban, illetve magukat a forrásokat, amiket vizsgálat alá veszünk, kiszélesíti ezeknek a horizontját. És ezért nagyon izgalmas, mert teljesen új perspektívákat vonultat fel, és azt remélem, hogy én is ezt tudok majd hozzájárulni.
Egy picit tudsz nekünk arra mesélni, hogy esetleg eddig mit találtál, vagy egy még titok, mivel hogy PhD téma, és akkor... Csak hogy ugye most voltál Párizsba, hogy esetleg ott mire sikerült rájönned, és van még egy pár percünk, hogy nagyon érdekel engem.
Mivel a doktorim nagyjából talán közepén tartok, vagy a közepe felé haladok, sok konklúziót még nem vonnék le, de azt meg merem kockáztatni ezt a kijelentést, hogy bizony volt elég fontos szerepe ezeknek az egyéneknek, ezeknek a diplomáciai szereplőknek az államközi vagy dinasztia közé kapcsolatok kialakulásában. Az egyik ok az egyszerűen az, amit említettem, hogy ugye elindulnak egy megbízással, de aztán hónapok vagy akár évek múltán térnek haza, tehát is sok múlik azon, hogy ők kivel tárgyalnak, hogyan tárgyalnak, mit érnek el. Az is biztos, hogy egy nagyon meglehetősen élénk kommunikációt vélek felfedezni azok között, a diplomaták között, akiket eddig azonosítottam, mondjuk francia-magyar, francia-oszmán, vagy magyar-oszmán kapcsolatokban, tehát hogy tudnak egymásról, értesítik egymást. De itt az is egy érdekes kérdés egyébként, hogy az információ, amit átadnak egymásnak, ha az nem igaz, az szándékoltan nem igaz, vagy véletlenül nem igaz, mert ő is rossz információt hallott például. A lojalitás egy nagyon érdekes kérdés. Számos olyan fő úr vagy diplomáciai szereplő van ebben a korszakban, aki többször és mondjuk viszonylag gyakran vált oldalt, attól függően, hogy mondjuk milyen személyes hasznot lát ebben. Van például egy diplomata, a Hieronymus Laski, akinek van egy levele, ahol arról beszél, hogy tulajdonképpen panaszkodik arról, hogy szegény a szapolyait mennyien elhagyják és átpártolnak Habsburgokhoz. Ez pár év múlva megteszi ő is. Tehát, hogy ezek érdekes dolgok is, és azt gondolom, hogy sok mindent meg lehet vizsgálni ezen a területen. Illetve, amit még ki tudnék emelni, az az, hogy a Habsburg-oszmán versengés, nagyhatalmi versengés, vagy birodalmi versengés tekintetében geopolitikai szempontból van kettő nagy térség. Az egyik a Mediterráneum, a földközi tengernek a tengeri hadszíntere, ahol ugye az itáliai háborúk zajlanak. Érdekes, az itáliai háborúkban ugye a Habsburgok és a franciák küzdenek itáliai területekért, és itt van egy érdekközösség a franciák és az oszmánok között, hiszen mind a ketten Habsburg ellenesek, és ugye ezen a szintén zajlanak az olyan nagy csaták, mint Lepanto például, amiről azt gondolom, hogy sokan hallottak. Illetve van ez a közép-európai, vagy kelet-közép-európai szárazföldi térség, ide tart ott ugye a Magyar Királyság is, ahol szintén támadja ezen a vonalon a Habsburgokat az oszmán szultán. És amire én próbálok rájönni, hogy ezeknek a diplomatáknak a tevékenységei, mozgása ezen a területen milyen kapcsolatokat teremtett a két térség között, amely két térséget sokszor a szakirodalom is egyébként külön kezelte. Tehát, hogy azt gondolom, hogy kevés olyan tanulmány van, ami párhuzamosan vizsgálja, hogy mind a két térségnek a történését vizsgálja, politikai diplomáciai vagy katonai szempontból. Általában ez a kettő, ez szeparálódik.
Most egy utolsó kérdés, az adás végére, hogy ez a történettudomány, mint tudományág, hogyan változott meg így az idők során? Most kimehetünk egy századot is, mert 19. századról egyeztünk meg, de egyébként úgy egészen idáig milyen fejlődéseken ment keresztül.
Ami nagyon érdekes, hogy mondjuk a 19. század előtt a történészek, az többsége, az tulajdonképpen udvari történészekről beszélünk. Tehát, hogy olyan egyének, akik egy királyi-hercegi udvarban élve különböző uralkodónak a felkérésére írták meg annak az uralkodónak a tetteit. Most ez nyilván egyértelmű, hogy amikor felkér téged egy uralkodó, hogy írd meg az ő uralkodásának a történetét, akkor az valószínűleg elég egyoldalú lesz, vagy legalábbis nem feltétlenül kritikusan fogod megírni annak az uralkodónak a történetét. Viszont ennek egyébként az inverzésig az, hogy például ugye a kis 16. századi erdélyi udvar, vagy erdélyi fejedelemségben az, hogy ki hogyan ír egy uralkodóról, vagy az adott történésekről, az nagyon befolyásolja, ugye befolyásolják a vallási különbségek, tehát mondjuk a katolikusok és a protestánsok között. Tehát mindig meg kell nézni azt, hogy mondjuk aki nagyon rossz színben tüntet fel katolikus uralkodót, az mondjuk nem esetleg egy protestáns történetíró-e. Illetve az is nagyon fontos, hogy nagyon sok olyan historical account, tehát hogy ilyen történelmi leírás születik egy adott uralkodóról vagy eseményről utólag. Na most, ha annak az embernek az uralkodása nem volt túl sikeres, akkor nyilván utólag megítélve teljesen más színben lehet azt feltüntetni. És a 19. század az az időszak, amikor a történet tudomány tulajdonképpen kifejlődik, és a történészek elkezdik ezt szakma vagy hivatás szerűen űzni ezt a dolgot, ami azt jelenti, hogy a forrás használat, a forrás vizsgálat igazából ebben az időszakban alakul ki, és fejlődik tudománnyá ez a terület. Viszont ugye ez az időszak, meg ez a folyamat egybeesik a nemzetek kialakulásával a 19. században, ugye nacionalizmussal, tehát hogy nem véletlen az, hogy ezek a korai 19. századi történészek nagyrészt nemzeti keretekben gondolkodtak, tehát hogy francia történelmet írtak, vagy magyar történelmet írtak, vagy angol történelmet írtak. És nyilván ennek rengeteg, a National History-nak rengeteg változása, rengeteg változás volt ezen a területen. Van ugye később kialakult a marxista történetírás, vagy kialakul a social history, elkezdenek a történészek figyelmet szentelni olyan korábban marginalizált csoportoknak a vizsgálatára, akik mondjuk egy 19. századi történész nem érdekeltek, aki politikusokról és uralkodókról írt, például nők, vagy szegények. Tehát rengeteg olyan csoport bevonódik a vizsgálatba, ami hova korábban nem vetült fény. Illetve, ugye említettem a New Diplomatic History-t, ami a diplomácia történet terén egy újítás. Ami még szerintem egy ilyen kiemelendő dolog, az a World History, vagy a Global History, a világtörténet, vagy a globális történet, ami egy az elmúlt évtizedekben kialakult ága a történettudománynak. Olyan törekvések, amik megpróbálnak az egész világról írni. Tehát, hogy a World History az leginkább a világtörténet, ami azt jelenti, hogy minden területet, vagy minél több területet magában foglaló kutatások, míg a Global History ez kifejezetten azzal foglalkozik, hogy ezeknek a különböző területeknek az összeköttetéseivel, tehát hogyan globalizálódik a világ, hogyan válik egyre inkább összekötötté ez a hely, ahol élünk. És ennek nagyon sok kritikája van nyilván, rengeteg különböző iskola ezen belül is. Például brit egyetemeken egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy többet tanuljunk. Kicsit ezt az eurocentrikus világképet elhagyja, vagy legalábbis túllépjen ezen vagy mást is bevonjon a történettudomány, tehát hogy különböző modulok és kutatások afrikai térségekről, ázsiai térségekről, the Americas, mi történik ott. Úgyhogy ezek a nagy változások és fejlődések, amiket tudok említeni az elmúlt évekből, évtizedekből. Szerintem egy nagyon izgalmas terület ez, nagyon innovatív, rengeteg minden történik, és nagyon remélem azt, hogy ezen a területen dolgozva még több felfedezést tudok én is tenni, meg tanulni másoknak az eredményeiről.
Hát én meg azt remélem, hogy ezzel a két résszel sikerült egy kicsit a történész világot így bemutatni. Hát kár, hogy nincsen ez a videó, egyébként jó azt látni, hogy elvileg egyik végig mosolyogva mesél is olyan nagy beleéléssel. Remélem, hogy az itt lehet hallani a podcaston keresztül is. Hát nagyon jó lezárás csinálta, úgyhogy én nem fogok itt túl sokat változtatni. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és külön-külön örülök annak, hogy hallhat egy kerekasztal beszélgetés után már le is beszéltük, hogy lesz egy podcast, és nagyon örülök, hogy ezt tető alá is hoztuk. És hát nagyon remélem, hogy még hallhatunk rólad. Az biztos, hogy én a pályafutásodat én biztos fogom követni. De azt javaslom a nézőinknek is, hogy LinkedIn-en kövessék be, mert nagyon aktív is. Ott lehet arról is olvasni egyébként, hogy melyik városban, melyik egyetemen mit tanult, és az irodalmat is én onnan vettem, kis zseniális tényleg. Még nem is értek annyira hozzá, de nekem is nagyon érdekes volt, és számomra is nagyon, nagyon tanulságos volt, úgyhogy tényleg csak annyit tudok mondani, hogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, remélem, hogy jól érezted magad.
Köszönöm szépen a meghívást, izgalmas volt, megtisztelő, remélem, hogy izgalmas dolgokról tudtunk beszélgetni, ami sok embert fog érdekelni, és én is nagyon sok sikert kívánok a podcastodhoz, meg a te saját kutatásodhoz is.
Nagyon szépen köszönöm, úgyhogy Elvirával most elköszönünk, nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
Köszönjük szépen!